Pankovics László, innovációs és technológiai miniszter, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. A miniszterelnök egy másik konkrét feladatra vonatkozó bejelentése volt, a folyók mentesítése a PET palackoktól. Ennek csak egy részét állítjuk elő mi. Szűrő lesz az ország határon, felső vizen?
Hát erre megoldást kell találni, ugye alapvetően azért a szűrőknek az elhelyezés az nem annyira egyszerű, hiszen most a Tiszáról beszélünk, Dunán kevéssé érkezik, ott rendezettebb népek laknak tőlünk nyugatabbra, de úgy tűnik, hogy ez nem minden irányból van így, különösen a földi folyók esetében. Egyszerű lenne és logikusnak tűnne, hogy valamilyen szűrő megoldást találjunk, de hát azért...
Milyen víznél? Milyen vízre?
Hát milyen így van, illetve azért a Tisza az egy nemzetközi vízi út, de tehát azért annyira szabadon nem tudunk ilyenfajta dolgokat telepíteni. Tehát marad az a feladat, hogy a Ukrajna irányból érkező, meg most én azt gondolom, hogy nem kell mindent az ukránokra fogni, de mi is rendetlenek vagyunk néha, tehát mondjuk az illegális hulladéklerakatokat egy magasabb vízállás bemossza a Tiszába, tehát ezt ugyanúgy kezelnünk kell, de mindenképpen ezt megoldanánk. Egyre most ezt valóban mi oldjuk meg, megpróbáljuk ezt utána a kibocsátóval, tehát onnét jön ez a szennyezés, rendezni ennek a költségeit, megfelezni, áthárítani. De nekem ez a mi feladatunk, hogy ezt megoldjuk. Ugye a miniszterelnök úr említette az illegális hulladéklerakatoktól való megszabadulást, ez nagyon komoly szándékunk, illetve az, hogy a folyóink azok legyenek tiszták, a folyók ertelés legyenek tiszták, és itt hát nyilván a PET palackot említette, tehát mindenfajta olyan egyéb műanyag és egyéb szennyezés, ami a folyón tud úszni, ezektől meg kell takarítani a folyókat. Azt gondolom, hogy itt a rádióhallgatók is látták azokat a felvételeket, amikor a víztározónál tudtuk ezt az egészet megfogni, és hatalmas mennyiségű hulladékot összegyűjteni. Úgyhogy azt gondolom, ez egy nagyon, nagyon komoly kérdéskör, nem szeretnénk ilyen országba, tiszta országba szeretnénk élni, és azt hiszem, hogy ebbe majdnem mindenkivel egyetértünk. Lehet, hogy azon a néhány emberrel, és az bizony abban, hogy csak egy kis százalékot képezni a magyar embereknek, akik úgy gondolják, hogy a szemétlerakat az az erdő szélén van, vagy a folyó szélén, vagy a folyóban magába, ezeket felejtsük el, ezeket meg kell tisztítani.
A miniszterelnök azt is mondta, hogy most élesítik azokat az eszközöket, amikkel ezt a feladatot végre lehet hajtani. Új eszközökről van szó, vagy drákói szigorról?
Hát ugye nagyon sok az illegális hulladéklerakás, ez egy elég nehezen kezelhető terület. Ma is bűncselekménynek számít egyébként, tehát nem egy új dolog, csak nagyon nehéz az elkövetőt megtalálni. És ugye itt van egy jogi kérdés, hogy hogyan azonosítjuk be az elkövetőket, ha nem érjük éppen tetten, akkor milyen módjaink vannak. Az esetek jelentős részében a hulladék alapján meg bizonyítjuk, nem találjuk meg az elkövetőt. Tehát nem tudjuk azt, hogy ki vitte oda. Nem mi találtuk ki Ausztriában, amikor ez még szintén kérdés volt, akkor ők hulladék rendőrséget működtettek. Ez azt csinálta, hogy megnézte azt, hogy mi van abban a lom lerakatban, és ha talált olyan fajta bizonyítékot, hogy ez valaki, benne maradt a számla, benne maradt egy levél valaki számára, akkor szépen fogták ezt a hulladék halmot, berakták egy teherautóba, oda mentek annak a delikvensnek a házához, ahol egyébként a címen szerepelt, és beöntötték az udvarába.
Lesz ilyen nálunk hulladékrendőrség?
Én azt gondolom, jó hulladékrendőrség mindenképpen, illetve most meghívjuk hulladékrendőrségnek, de én azt gondolom, hogy a rendőrségnek jó meghatározott célja és feladatai vannak, tehát ne degradáljuk ezt azért. Egy olyan hatóság, aminek az lesz a dolga, hogy a állampolgárokkal együtt, de megoldást találjunk arra, hogy eltűnjenek a hulladék lerakatok. Hogy említettem, Zalaegerszegen van egy jó példa. Ez a példa, ez egy olyan alkalmazás, ahol bárki lefényképezhet egy ilyen halmot. Magát a adott helyet azt tudjuk azonosítani. Egy applikációval föltöltjük valahova, és ahova ez fölkerült, ott jönnek majd azok az intézkedések, amelyek azt fogják majd eredményezni, hogy valakinek dolga lesz, hogy ezt elszállítsa. Ugye nyilvánvalóan itt az önkormányzatoknak a támogatással, az együttműködésére ebben csak rájuk tudunk számítani, hiszen az önkormányzatok lefedik az országot, tehát az ő együttműködésükkel kell tudnunk azt megoldani, ezek a halmok eltűnjenek, de ami talán fontosabb, hogy ne keletkezzenek újra. Tehát arra vonatkozóan megoldásokat találni, hogy részben elretentéssel, tehát meg fogjuk találni azt, aki ezt kivitte, és utána meg fogjuk büntetni, de inkább azért tudatosítással, meg egyfajta jól felfogott gazdasági megközelítéssel megpróbáljuk azt megértetni, hogy, hogy ne dobjuk ki az autóból a műanyag palackot. Ennek például van egy triviális megoldása, Németországban ez kiválóan működik, betétdíjas rendszer, 25 forint a műanyag palack betétdíja. Én azt gondolom, hogy 25 forintot így nem fog senki kidobálni az autóból, és például a műanyag palackokra, vagy egyáltalán a csomagolóanyagokra, üvegekre vonatkozó betétdíjas rendszer bevezetése azt fogja eredményezni, hogy mindenki vissza fogja vinni az üveget oda, ahol ezt egyébként visszaváltják. Itt persze aztán egy sor feladatunk van, hiszen utána ezzel a hulladékkal, ezzel valamit kell kezdenünk. Itt jön az a hulladék stratégia, ami a kormány szintén elfogadta ennek az alapelveit, erről is majdnem sokára fogunk beszélni. Ami nem is csak azért fontos, ahogy mondtam, hogy a hulladék ne legyen ott, hanem azért, mert vannak kötelezettségeink. EU-s kötelezettségünk például az, hogy 2035-re a kommunális hulladék, a lakosság által előletett hulladék 65%-át anyagában kell hasznosítani. Tehát valamilyen formában a papírt, a ruhát, vagy a szövetet, a műanyagot, ezt össze kell gyűjtenünk, ez is kötelezettségünk, és utána pedig meg kell teremteni ennek az ipari hátterét, ez is zajlik egyébként jelen pillanatban. Ez van egy másik nagyon fontos követelmény, ez az, hogy lerakóban ne kerüljön a teljes kommunális hulladék több mint 10%-a, mert minek lenne ez a hulladék velünk. Na itt van aztán annak jelentősége, hogy mennyit tudunk újrahasznosítani, és mi az a rész, amit egyébként pedig energetikailag tudunk hasznosítani, tehát megfelelő hulladék égetőben, a környezetet kevéssé terhelve, de elégetjük, és ebből energia lesz, meleg víz, vagy bármi másfajta energia.
Mikor jelenik meg az az összegző rendelet, ami ezeket a feladatokat világosan leírja? Tehát, hogy mikortól betétdíjas a PET palack?
Itt ugye össze kell választani ennek a hatóságnak a létrehozását, ezt úgy gondoljuk az év közepéig meg fogjuk tenni. Megteremtjük annak a jogi technikai feltételrendszerét, illegális hulladéktól kezdjünk el megszabadulni, és nagyjából még egy év az, hogy ezt az úgynevezett körforgásos gazdaság Európai Unió által meghatározott alapelveit, ezeket be tudjuk vezetni, tehát létrejönnek azok az anyagáramokra vonatkozó részben műszaki leírások, részben jogi szabályozások, ami azt eredményezi, hogy adott valami, ez legyen egy újság, vagy legyen egy műanyag palack, ez már egy egészen más folyamat alapján ne a lerakóba kerüljön, ne az utcára kerüljön, hanem mondjuk hasznosítsuk újra egy műanyag feldolgozóban.
A felsőoktatás szerepe, az változik-e az elképzeléseik szerint? Most van-e megfelelő kapcsolat egyetemek és kutatóhelyek között?
A kérdés első része, hogy a felsőoktatás szerepe változik-e? Igen, ezt nem szeretnénk, hogyha tovább változna a felsőoktatás szerepe. Ugye 2014 óta alakul a magyar felsőoktatás rendszere, és múlt héten az edukáció kiállításon azt mondtam, hogy a magyar felsőoktatási intézmények hazai és nemzetközi reputációja, az én azt gondolom, hogy javul. Itt aztán kaptam is némi kritikát valamilyen bloggertől, aki azt mondta, hogy de hát ez nem így, de meg kell nézni ezeket a számokat, ugye őt hivatkozott valamilyen egyikre, egyébként a Academic Ranking of World Universities, RVU rankingre. Ha más rankinget nézünk, még ebben nagyon sok fajta van egyébként, tehát ez nem egy hitvita, hanem itt különböző ilyenfajta mondjuk azt, hogy értékelések másokat mérnek. A Magyar Felsőoktatási Intézménynek valóban javult a nemzetközi reputációja, részben, mert több egyetem került be, például a Times Higher Education rangsorába, például, mert a Semmelweis Egyetem valahol most ilyen 200 környékén van a saját szakmai területén, és 380-dik azt hiszem talán most az általános rangsorban, mert bekerült a Szent István Egyetem, és ezekben a rangsorban korábban ugye nem volt benne. Meg hát az is látszik, hogy a magyar felsőoktatás például a külföldi hallgatók részben abszolút száma, részben az aránya is növekszik. 2014-ben valahol ilyen 21 néhány ezernél tartottunk, most pedig 36 ezer külföldi hallgató tanul a magyar felsőoktatási rendszerbe. Ha még hasonló reputációs kérdés akarunk megemlíteni, akkor például az Európai Unió új kezdeményezésébe, ez a European University, ez Európai Egyetem kezdeményezésbe 17 konzorcium nyert, és a 17 konzorciumban 5 magyar egyetem részt vesz, tehát én azt gondolom, hogy az ország méretéhez, felsőoktatási intézmény számossághoz képest, ez egy kifejezetten pozitív arány, jobb arány, mint a nagyországoké. Tehát én azt gondolom, hogy ez a reputáció az változik. Abba is lehet látni egyébként, hogy a vállalatok elkezdték azt megérteni, hogy a tudásszolgáltatásnak a számokra legfontosabb és a legoptimálisabb terepe a felsőoktatási intézmények. mielőtt valaki hoz egy beruházási döntés Magyarországot illetően, előtte körbejár az egyetemeket, és hát úgy tűnik azért nem lehetünk a rosszak, hogyha tavaly 101 beruházási döntés született, soha nem született egyébként ennyi, előző évben azt mondtam 91 néhány, 1700 milliárd forint értékben, mert a felsőoktatási intézmények léte, a működése az ezekből a döntések szempontjából is kifejezetten fontos. Tehát az a fajta szerep, ami a felsőoktatási intézményeknél az oktatás és a kutatás mellett megjelent, ez a harmadik misszió, tehát hogy hogyan támogatjuk azt a közösséget, de ami nekünk környezetet ad, finanszírozza a tevékenységünket. Na ez is elkezdett megjelenni, össze stratégiánknak egyébként az egyik komoly eleme, hogy a felsőoktatási intézmények tudásszolgáltatóként is működjenek, ne csak oktassanak és ne csak utassanak.
Az is mondta az edukáción, hogy a releváns területeken a 2023-ig a duális képzésben részesülő hallgatók aránya el kell érnie a 6%-ot az első évesek körében. Mi a releváns terület?
Igen, hát ugye ez volt az a célkitűzés, amit 2014-ben megtettünk. Akkor azt mondtuk, hogy 14-ben, hogy 4 olyan terület van, ahol érdemes duális képzést folytatni. Ugye ez volt a műszaki terület, az agrárterület, de az informatika területe, illetve a gazdálkodástudománynak a területe. Aztán később ez kibővült, hozzátettük még a szociális képzésekkel kapcsolatos területet, illetve most még az egészségtudomány területe is hozzákerült, tehát ezek azok a releváns területek, amikről beszéltünk. Ugye megnéztük 14-ben a német duális képzésnek egy tradíciós modellét, ezt másoltuk le egyébként, és abban ezek a területek jelentek meg. Ez volt a releváns terület.
A Corvinus modell terjesztik tovább?
Igen, mindenképpen. Ugye a Corvinus esetében azt gondoltuk, hogy jó az, hogyha a felsőoktatási intézmények azok a államháztartás szabály szerint működnek, adjunk neki nagyobb szabadságot. Egy olyan fenntartói modellben, ami hasonlít a mondjuk a amerikai vagy több európai ország magánegyetemi modelljére, ez az állam által alapított alapítvány által fenntartott felsőoktatási intézmény, ezt most lehet, hogy még egyszer nem tudom elmondani, de erről van szó, ez egy jogi, tehát a törvény megjelent kategória. Itt arról van szó, hogy ezekre az egyetemekre, mint a Corvinus Egyetem, meg majd a többiek, akik itt meg fognak majd jelenni, egészen más szabályok vonatkoznak, sokkal egyszerűbben tudnak működni, mint mondjuk egy állami egyetem. Ez persze nem azt jelenti, hogy ne kellene az állami egyetemek működési szabályát is egyszerűsíteni, hiszen számukra ez pont ilyen fontos. Itt nagyon sok minden történik. Részben a finanszírozási modellnek az átgondolása, tehát hogy az állam ne fenntartóként, hanem inkább hát mondjuk azt, hogy vevőként vagy partnerként finanszírozza az egyetemeit. Például Ausztriában, ez az a modell egyébként, amit most komolyan vizsgálunk, megállapodások alapján finanszírozza az egyetemet. Most ugye a hallgató után adunk bizonyos költség alapon kiszámított pénzt. Nem biztos, hogy ez a jó megoldás, tehát szeretnénk ezt mindenképpen egyfajta teljesítmény alapra helyezni, és egyébként több pénzt adni az egyetemeknek.
Teljesítmény alapú megállapodása az valamilyen a piacon is eladható teljesítmény feltétele.
Így van, hát itt arról van szó, hát már azokon a területeken, ahol
az államnak csak azért érdemes fizetni, amit egyébként az egyetem a piacon is el tudna.
Hát ugye alapvetően az államnak azt a kötelezettségét, hogy a felsőoktatását finanszírozza, ezt én továbbra is fontosnak tartom. Ugye Amerikában ez nem így van, Európában az állam mindenhol részt vesz a felsőoktatási intézmények finanszírozásába, és ez így van jól, függetlenül attól, hogy milyen a felsőoktatási intézmény. Itt a teljesítmény alapú finanszírozás az azt jelenti, hogy egy megállapodást köt az állam az adott egyetemmel, hogy egy meghatározott időn belül milyen területen, milyen szintű tudással rendelkező szakembereket bocsásson ki az egyetem, és akkor ezt így finanszírozza, és akkor ennek az árát adja oda, nem a költségét, a költség az egyetem, ugye, az árát adja oda, finnek ezt csináltak, és kiválóan működik. Ugyanez igaz az egyetem egyéb tevékenységére, például a kutatásra, én azt gondolom azt is valamilyen módon, de finanszírozunk el, és ugyanez igaz még az egyetemi infrastruktúrának a fenntartására is.
Science parkok, hol lesznek a vidék? Vidéki 6, meg a budapesti 2.
Hát ugye a vidéki egyelőre 6, de ahogy látom itt a lelkesedés, a Science Parkok ilyen nagyon helyesen egyébként növekedett, amit tervezünk, és ahol egyébként ezek kidolgozásra kerülnek, és hamarosan kormány elé kerül, néhány már volt kormányülés, és jó, és hagytuk egyébként. A többi is, ugye tervezünk egyet Debrecenbe, egy Miskolcra, Szegedre, Pécsre, Zalaegerszegre és Győrbe, ugye ezek a vidékiek. Ezek közül a zalaegerszegi az abban az értelemben egy kicsit kakukktojásnak tűnik, hogy ott nincs egy nagy egyetem, de ott egy olyan infrasztruktúra van, ugye ez az autonóm jármű tesztpálya, ami köré épül egy olyan gazdasági környezet, ami igényel egy ilyenfajta Science Parkot. Budapesten pedig ebben a pillanatban kettőt tervezünk. Egyet a Semmelweis Egyetem környékére, ami alapvetően egészségiparral, egészségtudománnyal foglalkozna, a másik Science Park pedig a Műszaki Egyetem környékére, ez pedig egy technológiai parkot jelentene, tehát alapvetően technológia foglalkozó parkot jelentene. Így néz ki a 8.
Az a legeszegi, az hol tart, mert ott, ha jól emlékszem, tavaly májusi vagy júniusi az utolsó hírek között szereplő bejegyzés, ami egy pályabejárásról tudósított.
Hát nem pályabejárás volt, az első fázisnak az átadása volt. Tehát ugye azt a döntés
már volt mit bejárni.
Igen, nem is ez volt annyira fontos, talán inkább az, hogy azt a döntést kellett meghoznunk, hogy megépítjük a teljes pályát, és csak akkor kezdjük el üzemeltetni, tehát akkor kezdünk el partnereket fogadni, vagy azok az elemek, amelyek megépültek, azokat már most ki tudjuk adni. Az utóbbi döntést hoztunk, tehát ezért volt 19 májusában egy első fázisú megnyitó, amikor azt mondtuk, hogy azok az elemek, amik léteznek, ez egy kezelhetőségi pálya, egy dinamikus felület, különböző egyéb útszakaszok, a Smart City-nek az egy része. Ez, ha már megvan, akkor oldjuk meg az építkezésnek a logisztikáját, úgyhogy ezeket ne zavarja, viszont ezt már tudják használni a vevők, és a vevők már tudják használni. Két vevőtípus van, az egyik a piaci vevő, tehát autógyártó, rendszergyártó, másik pedig a kutató intézmények, akár hazai, akár külföldiek, és nagyon jól működik a pálya. Ebben az évben az építkezés tovább folytatódott, jövőre további 4 elemet fogunk megnyitni, részben létrejön egy high-tech autópálya szakasz, ahol különböző autópályához kapcsolódó funkciókat lehet tesztelni, létrejön az úgynevezett Smart City-nek, egy okos város, egy ilyen dummy város, ahol úgy néz ki, mintha város lenne, de hát emberek nem laknak benne, viszont mindenfélét lehet szimulálni, létrejönnek a teljes képítettségű változata, létrejönnek azok a ilyen vidéki utak, ami szintén tesztés szempontjából fontos, illetve egy autonóm, egy ADAS funkcionális felület, ahol különböző funkciókat lehet teszteni, és tulajdonképpen a utolsó évre már csak néhány kisebb elem fog maradni. De amint ezek az elemek megvannak, ezeket is kvázi árbocsátjuk, ugye itt a magyar adófizető pénzéből építjük ezt a pályát, tehát ennek a megtérülésénél van egy nagyon komoly felelősségünk, tehát ami készen van, és egyébként használható, azt hadd használják a cégek.
Bolonyai rendszer felülvizsgálatán is egy munkacsoport dolgozik. Mi a feladat? Hol tartanak most?
Ugye talán kettős feladatunk van, a bolonyai rendszert, ezt 2004-ben nagyon gyorsan vezettük be. Ennek az összes hátrányával együtt, akkor volt egy politikai környezet, arról vitát nyitni, hogy a bolonyai rendszert vezessük ki, nem érdemes. Tehát ez nem opció, nyilvánvalóan maradni fog, hiszen az európai felsőoktatási tér az erre épült rá, és hogyha európai felsőoktatásról beszélünk, akkor az egyetemeknek egy sor hasonlósággal kell rendelkezniük. Tehát én azt gondolom, hogy erről nem érdemes beszélni. Viszont azt meg kell nézni, hogy az a bolonyai rendszer, amit mi bevezettünk, az mennyire felel meg a magyar követelményeknek, a hagyományainknak, és itt azért néhány dolgot meg kell nézni. Van egy tartalmi áttekintés. Magyarországon az egyetemen oktatható szakok listáját egy szakrendelet tartalmazza. Ez az, amire a kormány azt mondta, hogy ezek azok a szakok, ahol Magyarországon diplomát lehet kiadni. Ez a szakrendelet, ez nem egy statikus dolog. Ugye emlékszünk rá 14-15-ben, itt azért volt néhány tüntetés, amikor bizonyos szakokat azt mondtuk, hogy nincs munkaerőpiaci relevanciája, tehát nem akarjuk ezt a szakot továbbvinni. Megszüntettünk, de egy csomó új szak jelent meg. Ez most 5 évente nagyjából fel kell vizsgálni, tehát megnézzük most a szaklistát, hogy milyen olyan ügyek jelentek meg, ami szükséges, hogy bevezessük, ezek folyamatosan jönnek egyébként, és mi az, amire nem jelentkezik hallgatók, azt meg miért tartsuk ott. És akkor van egy tartalmi felülvizsgálat, ugye az egyes szakok tartalmát egy képzés és kimeneti követelményrendszernek nevezett dokumentum tartalmazza a miniszteri rendelet, ami egy meghatározó struktúrába leírja azt, hogy mit várunk el, milyen kompetenciával, képesítéssel, milyen tartalmi elemekkel rendelkezni, és ezt bontják le az egyetemek aztán a saját tantervükre. Most itt igazán a tantervről beszélünk, megnéztük, hogy melyek azok a területek, ahol időszerű vált a tanterveknek, tehát hogyan fogjuk tanítani ezt az egyetemen. Ezeknek az áttekintése, ezt Semmelweis Egyetem Merkeli professzor úr, rektor, ezt kurikulum reformnak hívja, mert mindenki érti, hogy mit jelent. Tehát például az orvosi egyetemeken van egy olyan folyamat, azt nézzük meg, hogy az elmélet és a gyakorlati képzés aránya az jó, így, ahogy van, vagy esetleg változtatni kell rajta. A műszaki STEM területeken ott azt nézzük meg, hogy hogyan felel meg az ipar, a gazdaság, a kutatás igényeinek az, amit tanítunk. A közgazdás képzés területén azt nézzük, hogy tartalmilag versenyképes az, amit tanítunk, és mondjuk itt van egy struktúrás kérdés is, hogy a 3+2-es osztás, tehát 3 év BSC, 2 év MSC, ez biztos, hogy jó-e. Most ott egyre inkább tendálnánk abba az irányba, hogy lehet, hogy inkább a 4 plusz 1 év lenne egy alkalmasabb, mert mindenki ilyen módon képez. Alapképzésünk 3 év, az versenyképes, a 2 éves mester meg már nem, mert hosszú ideig tart, tehát meg kell fontolnunk, hogy nem akarjuk ezt átalakítani. Na ezek azok az elemek, ami egyébként a ilyen értelemben a bolonyai rendszerből származó a ügyeknek az áttekintését jelenti. De nagyon-nagyon, hogy mondjam, drasztikus változásra itt ebben például nem számítunk. Azt kell megfontolni, hogy milyen struktúrában, milyen tartalommal képezünk.
Ötvös Lórend kutatási hálózat felől nagyon kevés hír jön mostanában. Azért, mert nagyon flottul megy a dolog, vagy azért, mert inkább kevésbé?
Hát erről a kérdésről persze inkább az Ötvös Lórend kutatási hálózat vezetését kell megkérdezni. Én azt gondolom, hogy itt azért munka folyik. Tehát a tavaly szeptember 1-ével került át a Tudományos Akadémia fenntartásából a kutatóintézet hálózat, az Ötvös Lórend egyébként az akadémiával azonos jogi szinten lévő intézmény fenntartásába, és ugye emlékszem, mindenki nagyon izgult, hogy úristen, mi fog történni, bezárnak. Ennek a kutatóhálózatnak van egy 13 főből álló irányító testülete, van egy 15 kutatóintézete, a megfelelő menedzsmente. Az elmúlt időszak azzal tehát, hogy meghatározzák azokat a működési szabályokat, azokat a stratégiai elemeket, ami ahhoz szükséges, hogy jobban tudja működni a kutatóintézet hálózat, mint előtte működött. A kormány a 2019 évben is, és 2020-as évben is biztosította azokat a forrásokat, ami egyébként korábban az akadémiánál is rendelkezésre állt, illetve 2020-as évben azzal, hogy a versenypályázaton elérhető forrásoknak a szintjét megnöveltük 25%-a, de ezzel nagyobb lehetőség is támadt. Tehát én azt gondolom, hogy a feltételek ezek adottak. Itt most a kutatóhálózatnak kell létrehozni azt a stratégiát, ami az ő hosszú távú működését fogja garantálni. És hát mihelyt ez a stratégia létrejött, akkor elkezdünk arról tárgyalni, hogy a kormány milyen finanszírozási megállapodást fog kötni a kutató hálózata. Tehát egy kutatóintézet hálózatnak a finanszírozás, ugye itt a Max Planck szoktuk emlegetni, az egy nagyon komoly dolog, hiszen ez biztosítja azt a nyugalmat, ami a kutatók szempontjából szükséges. Ezek a tárgyalások, ezek hamarosan megkezdenek, és bízom abban, hogy az év közepén ezeket már le tudjuk zárni, és akkor már látjuk részben a 2019-es második fél évet, vagy csak 2020-as második fél évet, és látjuk a 2021 és azután a következő igényeket.
Stratégia elkészítésében nagyjából tartják a határidőt, ami a kormány, egyetlen van a kormánynak elvárása, amikor a kényelmi stratégiát tenni.
Ugye a kormánynak a stratégiára vonatkozóan nem is nagyon lehet elvárása, hiszen az Ötvös Lórend kutatóintézet hálózat, kutatási hálózat, ez nem egy kormányhoz rendelt szerv, tehát ez nem a Bajzoltán, a Bajzoltán ez kormánykutatóintézet hálózat, de ez nem, tehát ez egy önálló entitás, közben a parlament irányítása alá tartozik. Tehát itt elvárásunk az nem lehet, amikor készen van az LKH ezzel a stratégiával, és úgy gondolják, hogy tudunk tárgyalni, a kormány az teljesen nyitott mindenfajta ilyen tárgyalásra, finanszírozási. Ugye van egy sor kérdés, ami például a központi résznek az elhelyezését illeti. Vannak kérdések, nyitott kérdések, ami még korábban az akadémiával történt megállapodásra utalnak vissza, például a Koki épületfelújítása, a Martonvásári kutató épületfelújítása, vagy épületépítése, a csillagászati kutató kérdése, vagy akár a Wignernek a kérdése. Ezek olyan ügyek, amiket meg fogunk tárgyalni. Én azt gondolom, hogy Maroth Miklós elnök úrral hamarosan megkezdik ezeket a tárgyalásokat.
Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Palkovics László innovációs miniszter volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő, Széchi Ágnes szerkesztő kollégám és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon, valamint az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.